Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó napot kívánunk minden kedves hallgatónak. Megyünk tovább a Millás reggelivel. Folytatjuk itt a Rádió Café 98.0-án. Változatlanul április 24-e csütörtök reggel van. És egy nagyon vidám Ács Gáborral vagyunk itt a stúdióban. 9 óra 13 perckor.
Örülök a többes számnak, mert közösen mosolyogtunk, elemezgetve a reggeli munkába igyekvők áramlási útvonalait a környéken, amit igen, mi nagy lelkesen figyelünk innen az ablakból, Gede Balázsa.
Igen, ezt tesszük időnként, amikor így kilátunk. Na, viszont amikor dolgozunk, akkor nem arra bámészkodunk, ugye, hanem figyeljük az adásmenetet, meg az üzenőfalat például, és hát ezt így nem tudjuk leírni, sajnos ugye nem rádiós műfaj egy képnek a szabatos megfogalmazása, plastikus tétele, de egy nagyon ilyen krikszkrakszos, ideiglenes
ezer nyilat tartalmazó sárga tábla.
Hát ezt nem is tudom, hogy igazi-e vagy valami photoshopolt, hát hogyha igazi, akkor van baj. Tehát ez amikor mész felé, és van körülbelül fél másodperced értelmezni.
Hogy melyik sáv hova vezet, akkor nem fogod tudni.
Nem,
igen.
Nem gondolnám, hogy ez annyira egyszerű. Na, de köszönjük szépen minden esetre. Igen, sok ilyen adó, vagy külföldi jövedelem adózása kérdés jött, aztán egy zenedicséret, 3-4-9-kor, nem tudom, ott mi ment, 8-4 körül.
Kettő. Ott van, hogy kutcát sem hallottam még.
Ja, nálad. Tényleg.
Queens igen. Of the Stone Age.
Igen.
Kéne hagyjátok a budapesti koncertet.
Jó. Hát körülbelül így vagyunk. Most azt nézem, hogy ilyen nagyon fontos olyan útinformáció, tessék, meg is jött. Ez a Miskolci út csömöri sarok egyébként, ez a nagy krikszkrakszos valami.
És a tábla valódi.
Igen. Oké. Akkor szerintem menjünk tovább, mert van itt még izgalom az IT-szektorban, és méretes büntetést kapott a nyakába két nagy tech giant, az Apple és a Meta, erről fogunk beszélgetni.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
Na, nézzük akkor, hogy mi is történt. Összesen egyébként 700 millió eurós bírságot fizet a két nagy cég. 500-at az Apple, 200-at a Meta, de hogy miért lett kiróva ez rájuk, az Szkolyi Tamással, a hvsv.hu szerkesztőjével fogjuk megbeszélni. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdv a hallgatóknak!
Na, hát az Európai Bizottság határozott így, ezt tudjuk, megbírságolta őket, jogsértő tevékenységet végeztek, megsértették a Digital Markets Act rendelkezéseit. De mivel? Hogyan? Miért?
Igen, hát itt fontos ugye ezt leszögezni, a Digital Market Act nevű jogszabály, ugye, amit több lépcsőben léptettek hatályba az Európai Unióban, ugye 2022-ben lépett eredetileg hatályba, aztán ugye kaptak a nagy cégek haladékot a benne foglaltaknak való megfeleléshez, vagy megfelelésre. De ezek a nagy platform szolgáltatókat próbálja szabályozni, vagy visszatartani attól, hogy visszaéljenek a piaci erőfölényükkel, és ezzel monopóliumot építsenek ki bizonyos szegmensekbe. Ugye ezeket a szegmenseket ez a jogszabály pontosan behatárolta, hogy mikről van szó, milyen területekről van szó, a social médiától kezdve a keresőn, az online keresőn, vagy akár a webböngészőn át különböző szegmenseket azonosítottak. És mind a kettő erőfölényes ügy, a Meta ügye is, illetve az Apple ügye is. Az Apple-nél ugye az volt, ugye valóban ők kapták nagyobb büntetést, 500 millió euró bírságot rót királyuk az Európai Bizottság. Ott ez volt a kifogásolt jogellenes tevékenység, hogy az Apple nem engedte a fejlesztőknek azt, a alkalmazás fejlesztőknek, illetve a platform tulajdonosoknak azt, hogy elérjék direktben a ajánlataikkal a saját felhasználóikat. És ez ilyen egészen abszurd helyzeteket szült, tehát például, ha valaki mondjuk letöltötte a Spotify alkalmazást a telefonjára az App Store-ból, akkor nem tudta a Spotify alkalmazáson keresztül előfizetni a Spotify szolgáltatást, mert ugye ez erre nem tett le, nem adott lehetőséget az Apple, tehát az Apple csak saját csatornáink keresztül tette lehetővé azt, hogy elérjék ezeket az ügyfeleket a platform tulajdonosok. És ugye ez volt a fő problémája az Európai Bizottságnak. Ugye ezzel kapcsolatban már született korábban egy sokkal nagyobb összegű bírság, csak az még nem a Digital Markets Act alapján. Ugye pont egy évvel ezelőtt, tavaly március tájékán volt egy 1,8 milliárd eurós bírság az Apple-re kiszabva, de akkor pont ugyanezért, ott is ugyanezt a Spotify panaszára indult bizottsági eljárás volt, ez egy teljesen más ügy volt. És itt valójában tehát ennek az ügynek a lényege, hogy az Apple korlátozza a platform tulajdonosokat, illetve az alkalmazás tulajdonosokat és fejlesztőket abban, hogy direktben ajánlatokkal elérjék a saját ügyfeleiket. És ez egy jogellenes tevékenység a DMA alapján.
Én amit nem értek, hogy az Apple-nél nyilván van számos jogász, hogy azért nem érzik ezt, hogy ebből lehet probléma, vagy érzik, de azt mondják, hogy nem tudom, számolnak a büntetés mértékével, és azt mondják, hogy belefér. Hogy ez olyan, hogy működik?
Hát ez valószínűleg minden cégnél úgy működik, hogy minden cég feszegeti a határait.
Aha, ezt csak átbukik.
Pontosan tudják, hogy milyen szabályok vonatkoznak rájuk, vagy milyen szabályok fognak vonatkozni rájuk. Tehát azért egy ilyen DMA szintű jogszabályi keretrendszer azért nem úgy születik meg, hogy a bizottság elnöke este kitalálja, hogy akkor mi legyen, és másnap reggel jogszabályba foglalva van, és mindenkinek azonnal meg kell felelnie neki, hanem ez egy hosszú évek alatt formálódó jogszabály. A DMA-t például 2020-ban terjesztették elő, és már egy ilyen nevetségesen hosszú jogalkozási procedúra után fogadták el. Tehát, hogy valószínűleg számolnak ezzel, hogy ebbe bukhatnak, de hát nyilván ugye van jogorvoslati lehetőség, ők abban bíznak, hogy meg fog állni az ő érvelésük a bíróság előtt, vagy hát más nyomásgyakorlási módokat is alkalmazhatnak, és most például gondolhatunk itt ugye az USA, Európai Unió egymással szemben milyen vámtarifa és egyéb geopolitikai szembenállására. De még egy pár szót azért...
És odáig elmehetünk ilyen messzire, hogy az, hogy a tech cégek ennyire besoroltak az amerikai elnök mögé, akkor már ez még ide kapcsolható kvázi összefüggésként, hogy akkor ebben ők, ez nekik fontos lehet, hogy a tárgyalásokon számukra kedvező üzletek jöjjenek létre?
Hát persze, abszolút, tehát ez az, a technológiai cégeknek nagyon fájdalmas egy ilyen döntés, nem csak a maga a pénzösszeg, amit ki kell fizetni, mert arra mondhatjuk azt, hogy zseppénz egy apró pénz egy ilyen nagy cégnek, hogyha megnézzük, hogy mekkora büntetést kaphattak volna maximálisan, az Apple-re például azt hiszem 39 milliárd eurónyi bírságot ki lehetett volna szabni, az a maximális összeg az éves árbevételének a 10%-a, tehát ez eltörpül ez az 500 millió euró ehhez képest, de nem, tehát itt nyilván arról van szó, hogy olyan intézkedéseket kell hozni egy ilyen határozat hozatal után, vagy egy ilyen büntetés után, amelyek ugye megszüntetik a jogsértő állapotot, és ezért ugye ártanak mindenképpen az üzletnek ilyen szempontból. Ez az egyik aggája az amerikai technológiai multiknak. A másik aggály pedig talán egy kicsit az, hogy ugye viccesen szokták azt mondani, hogy a Európa legsikeresebb export terméke az a szabályozási politika, mert hogy amit az Európai Unió megcsinál, azt pár éven belül leköveti az Egyesült Államok is, és ugyanezekért az ügyekért meg fogják büntetni őket az USA-ban is. És erre bizony már volt példa, tehát most ha megnézzük mondjuk azt, hogy ugye most a Google feldarabolása van terítéken éppen az USA-ban, hogy a keresőszolgáltatások piacán olyan dominanciát épített, amit meg kell törni, és ezt lehet, hogy csak a Google feldarabolásával lehet megoldani. Ez az ügy, ez például 2018-ban már végigment európai szinten, és kapott is a Google egy 4,3 milliárd eurós rekordbírságot, ami azóta sem döntött meg senki, tehát ez a legmagasabb összegű büntetés, amit az Európai Bizottság valaki szabott ilyen erőfölényes ügyben. tehát ezek a cégek attól is tartanak egy kicsit, hogy bármennyire is protekcionista politikát folytat a Trump adminisztráció, azért látszik az, hogy a multikkal kapcsolatos hozzáállás az nem feltétlenül változott drasztikusan. Tehát ez egy kétpárti szintű megállapodás alapján próbálják a multik dominanciáját letörni az Egyesült Államokban is. Tehát egy kicsit benne van ez is, hogy tartanak attól, hogy mi lesz akkor, hogyha most az USA-ban is kedvet kapnak arra, hogy még jobban megszorongassák a technológiai multikat.
Uh-huh. Arról lehetett tudni bármit, azért ez marha nagy zsuga, tehát 700 millió euró, hogy ez hova megy egyébként, hogy mi lesz ennek a sorsa? Oké, hogy az Európai Bizottság kiszab egy ilyen bírságot, belemegy valami számlára, de mit csinálnak vele?
Hát, ha jól tudom, akkor ez az Európai Központi Alapban megy körülbelül, tehát ez olyan, mint a költségvetésben.
Aha, tehát egy ilyen nagy fazékban, aztán majd, igen.
Így van, és akkor az majd utána majd megy különböző célokra, de hogy ez ugye tagállami szinten is így működik, tehát hogyha mondjuk Magyarországon megbírságol a versenyhivatal egy céget, akkor az is hiszem költségvetési szinten megy, de aztán lehet, hogy ebbe tévedek, nem vagyok a versenyjogász. De igen, tehát nagyjából erre lehet számolni.
Oké, és a Meta bűne mi volt?
A Meta bűne az volt, az egy nagyon furcsa ügy. Ott ugye a 2023-ban a Meta bevezetett az Európai Unióban egy olyan modellt, hogy ha te nem akarod, hogy kövessen téged, a te internetes tevékenységedet nyomon kövesse a Facebook, illetve ez alapján targetált vagy célzott hirdetéseket szolgáljon ki neked, akkor nyilatkozhatsz ezzel kapcsolatban, viszont fizetned kell, azt hiszem 2020 novemberében 12 eurót szabtak ki a lakossági ügyfelekre, vagy az egyéni ügyfelekre, ezt végül 2023 novemberében csökkentették talán 6 euróra, és ugye ez nagyon sok plénumon kiverte a biztosítékot, mert hogy az Európai Unió jogszabályrendszere szerint, és itt most nem csak a DMA, hanem a GDPR-tól kezdve, tehát egy csomó egyéb kapcsolódó jogszabály alapján is, ugye az egy alapvető jog, hogy én rendelkezhetek arról, hogy ki milyen módon használja fel az én személyes adataimat, és nekem jogom van ezzel ellen tiltakozni, és jogom van megtiltani azt, hogy az én személyes adataimat, mondjuk azt, hogy én milyen oldalakat látogattam meg a böngészőbe, a Facebook arra használja fel, hogy egyénileg targetált hirdetéseket szolgáljon ki nekem. És ugye jogvédők erre mondták azt, hogyha ezt a jogot pénzé teszik, tehát kvázi, de akkor gyakoroltad ezt a jogot, hogyha fizetsz érte cserébe, akkor hogy mi lesz a következő, akkor már szavazati jogot is pénzért fogunk árulni, tehát hogy ez egy nagyon messze vezető vita, és erre mondta azt az Európai Bizottság, hogy ez egyértelműen jogellenes, még akkor is, hogyha egyébként az a Facebook egzisztenciáját abszolút mértékben veszélybe hozza az Európai Unióban, vagy abszolút mértékben veszélyezteti.
Oké. Hát nem tudom, mennyire lesz ennek visszatartó ereje, ugye nincs olyan túl sok ilyen tech-óriás, akit lehet sarcolgatni, de mondjuk ezeknek a büntetései folyamatosan napirenden vannak. Még ugye a Google szokott kapni, illetve hát nem tudom, hogy valójában ennek mennyire lesz visszatartó ereje. Tudunk-e olyasmiről, hogy egy ekkora nagyméretű bírság után, nem tudom, egy másik társaság szervezet valamit elkezdett szögelni egy olyan megoldásán, ami így, ahogy te is említetted, a határait súrolja a jogi lehetőségeinek.
Én azt gondolom, vannak egyébként pozitív változások, aha, apró, de
mert igazán akkor lenne haszna tényleg, hogyha egy ilyen elrettentő erőt is van.
Ugye, hát erre mondják azt, hogy minden jogszabály annyit ér, amennyire be tudják így tartatni. Van. A DMA kapcsán ez volt egy fontos momentum, ez a két bírság, mert ez volt az első próbatétele ennek a jogszabálynak, ez volt az első két olyan határozat, amit a DMA megsértése miatt hozott az Európai Bizottság. És itt felfoghatjuk úgyis, hogy ez egy figyelmeztető lövés, hogy igen, itt vagyunk, és készen állunk, és meghúzzuk a ravaszt, hogyha valami olyat csináltok, ami jogszabályokba ütközik, és le fogunk csapni.
És nem félünk marha nagy bírságokkal lecsapni? Igen.
És nem félünk adott esetben marha nagy bírságokat kiszabni, úgyhogy ez most ilyen szempontból mindenképpen egy jelzésértékű eset, még akkor is, hogyha történetesen voltak ennél sokkal nagyobb bírságok már az Európai Bizottság történetében.
Jó, hát ez mindenképp szerintem nekünk felhasználóknak lesz hasznos, úgyhogy mi csak üdvözölhetjük ezt a fajta eljárást. Tamás, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, szép napot neked!
Szia!
Koi Tamással, a hvsv.hu szerkesztőjével beszélgettünk.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
Millás reggeli és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És a szakértőnk most Boró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, kitart-e még a lendület esetleg, vagy ennyi volt benne?
Nem, érkezett egy kisebb korrekció, legalábbis ami az európai piacokat illeti.
A korrekció korrekciója.
Abszolút így, ahogy mondod. Ugye tegnap Amerikában jó hangulat volt, de ez úgy tűnik, hogy nem ragadt át Európára. Mondjuk az is igaz, hogy itt azért napokig felül teljesítettünk, főleg a bét tekintetében, úgyhogy most talán azért annyira nem meglepő, hogy egy picit visszacsorognak az árfolyamok, ez számszerűsítve azt jelenti, hogy most 0,6%-kal csökken a Bux Index, éppen ez 90.191 pontos értéket jelent, és ha nézem a blue chipeket, akkor a Telekomot kivéve mindegyik mínuszban kezdte ma reggel a kereskedést, a MOL 0,7%-kal 2916 forintra esett vissza, az OTP 0,9%-os csökkenésen van túl, 25.470-en volt az utolsó kötés, és a Richter is hasonló mértékű eséssel 10.660 forinton. Ami a Telekomot illeti, ott ugye megtörtént a osztalék bejelentés, aha, vagy elfogadás, és talán ez az, ami a pozitív hatást gyakorolja. Itt 0,2%-os az emelkedés, 1678 forinton van most a papír. Emellett egyébként a közepes részvényeink közül van néhány, ami kifejezetten jól teljesít itt a kevésbé jó hangulatban is. A Cikk Pannonia 2,1%-kal és a Forrácsi is 2%-kal emelkedik, a Waberez pedig 1,4%-os pluszba, úgyhogy itt csapódik most le az öröm, amit kifejezhetünk egy ilyen kedves csütörtök reggelen.
Igen, nagyon klassz.
Hát azért nem vagyunk messze a történelmi csúcstól, miközben igen, Amerika a korrekciós tartomány után a BESZ piaci tartományba eséssel küzd. Egy nagyon vaskos, látványos felülteljesítésünkben vagyunk. Az OTP is közel a nagyon szép történelmi csúcsához, úgyhogy összességében azért egy kis korrekció. Szóval ezzel csak a korrekciójára reagáltam, mert most így nehéz pontosan megmondani, mi a trend és mi a korrekció, mert Amerikában úgy tűnik, hogy a lefele a trend és a fölfele a korrekció, de ez a Vuxra nem biztos, hogy igaz. Itt én még mindig inkább az emelkedést érzem a trendnek és a lefelét korrekciónak, nem?
Hát abszolút, tehát ha technikailag nézzük, a Bux chartja egyértelműen emelkedő trendben van, az összes fontos mozgó átlag fölött vagyunk, tehát itt nyoma sincs annak a nagyobb fordulatnak, ami az amerikai piacot jellemzi, és azt gondolom, hogy hosszú-hosszú idő után láthatjuk először azt, hogy nem Amerika vezeti az összes nagy nemzetközi részvénykereskedés hangulatát, hanem annak ellenére tudnak emelkedni a részvénypiacok, hogy Amerikában gyakorlatilag van egy jelentősebb büntetése annak, ami ott történik, de azt hiszem, erről beszéltünk már sokat.
Igen, ugye ez látványos, az átcsoportosítás, jönnek a pénzek Amerikából, Európába egyrészt, meg máshova is, de Európába látványosan, de most, hogy azért látszik, hogy Trump elnök egy kicsit megijedt és piacbarátabb hangnemre váltott, ez megállhat szerinted? Lehet ebben vagy egy lassulás, vagy változás, vagy pedig ami már egyszer elromlott, a bizonytalanság az továbbra is ott van, a csapkodás az ki tudja mi lesz, az pont elég ahhoz, hogy a tendencia folytatódjon és inkább Európát súlyozzák fölül Amerika rovására középtávon is mondjuk a befektetők.
Ezt tegnap úgy fogalmaztam meg az egyik kedves kollégámnak, hogy csak annyira vágyom, hogy két napig ne szólaljon meg. És igen, akkor beszéltünk arról, hogy megnyugvás van, és hogy újraértékelünk dolgokat. Nem merném még én azt kijelenteni, hogy itt vége lenne, vagy hogy ő visszakozott volna. Most épp volt egy egy olyan nyilatkozata, ami megnyugtatta a piacokat, de ezt trendre szokta követni egy olyan, amikor ismét a hajunk az égnek áll. Úgyhogy hát sajnos ilyen kicsit marionettbábúnak érzem magunkat. Valaki nagyon kényekedve szerint rángatja a piacokat, és tényleg elképesztő, amit az elmúlt 2-3 hónapban zajlik volatilitásba, hirtelen irányváltásokba. Teljesen régen láttunk ilyet, és nem vagyunk ehhez hozzászokva. Persze ez bizonyos szempontból az aktív kereskedőknek jó, de azért nagyon nehezen kiszámítható.
Abszolút. Na jó, van, nézzük a forintot.
Forint piac, igen, az elég fura, hogy azért a nagy hisztiben sem esett, vagy nem hisztizett akkorát, most az örömködésből sem veszi ki a részét, olyan stabilan rossz állapotban van.
Igen, meglepően kiegyensúlyozott most az euróforint mozgása. Ugye volt március elején egy hosszabb időszak, amikor ott 400 körül mozogtunk, és hiába jött bármilyen hír, nem akartunk kimozdulni abból a szűk sávból. Most ugyanez a beállás megtörtént 410-nél, és akármi zajlik a hangulatban, a változások, a forint az nem akar igazán érdemben megmozdulni, úgyhogy most is 408 fölött picivel jegyzik az euróforintot, 408.30, és ugye a dollárforint meg gyakorlatilag az eurodollárnak megfelelően mozog, úgyhogy most éppen egy picit erősödik a dollár, 359 forintnál jár a dollárforint kereszt.
Jó, megnézzük, mi van ma csütörtök, nem tudom, a héten lesz még valami izgalom a makrofronton?
Hát a mai nap azért jó néhány adat és esemény lesz, főleg itt Amerikában, ugye egyrészt a szokásos heti munkanélküliség, de amellett lesznek rendelés állományról szóló adatok, illetve néhány Fed előjáró is megszólal, úgyhogy a délután mindenképpen izgalmas lesz, ami az adatokat illeti.
Jó, oké, akkor figyelünk. Nagyon köszi a beszámolódat, jó munkát kívánunk!
Köszönöm, szép napot!
Szia, mindenkinek. Szia!
Sziasztok!
Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető számolt be nekünk arról, mi zajlik a börzéken.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Van egy ilyen mondatunk, hogy a Pesticide Action Network Europe jelentése riasztó adatokat mutat az örök vegyi anyagként ismert trifluor ecetsav környezetben lévő jelenlétek növekedéséről. Kapásról három dolgot kell értelmezni egyetlen mondaton belül, és akkor még jön a folytatás. Ebben fog nekünk segíteni Fidrik Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetsége programvezetője. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Nézzük meg nem is tudom, hogy kezdjük. Mik az örök vegyi anyagok, mi a trifluor ecetsav, és ki ez a Pesticide Action Network Europe?
Igen. Hát az örök vegyi anyagok az úgynevezett PFAS vegyületeknek a csoportjára használt kifejezés, amely a per- és polifluoralkil anyagokat teszik ki, ez a PFAS rövidítés. Ezek rendkívül makacs módon megmaradnak a környezetben és az emberi testben.
Tehát nem örök ki, hogyha bejut valamiképpen a szervezetbe, ugye ez egy fontos, ettől lehet örök.
Igen. Tehát ugye ezek nehezen lebomló anyagok, és felhalmozódnak az emberi szervezetben. Ugye régen például a különféle hűtőközegekben és más anyagokban használt anyagokat is a PFAS vegyületek közé sorolták, illetve hát az utóbbi évtizedekben egyre több örök vegyi anyagok PFAS vegyületet használnak peszticidként, tehát mezőgazdasági vegyszerként amelyeket ugye kicsit félrevezető módon sokan növényvédőszereknek neveznek.
Aha, és akkor ebből kifolyólag ez a triflor ecetsav is egy ilyen.
És a triflor ecetsav a tulajdonképpen ezeknek a különféle PFAS vegyületeknek a végső bomlás terméke. Jó. És hát innen adódik a fő probléma, hogy hát ez már nem tud tovább lebomlani a szervezetbe, tehát nem tud tovább lebomlani a környezetben, akár a légkörben felhalmozódik, és esővel be tud jutni a talajba, vagy a növényeinkbe, és hát ugye tavaly évben volt egy sajton közleményünk a Pesticide Action Network-kel közösen, amelyben arról számoltunk be, hogy az elmúlt évtizedekben a különféle zöldségekben és gyümölcsökben importált, illetve Magyarországon, illetve az EU tagállamokban termesztett növényekben, zöldségekben, gyümölcsökben is jelentősen megnőtt a különféle örökvegyi anyagoknak a jelenléte, és aztán tavaly konkrétan ennek a triflor ecetsavnak a ivóvízben, illetve ásványvízekben való jelenlétét is elemeztük, és hát azt tapasztaltuk, hogy meglehetősen magas már a felszíni vizekben és az ivóvízben a kimutatott triflor ecetsav jelenléte.
Igen, azt lehet tudni, hogy ez valamiféle felhalmozódás, vagy valami változott az anyag felhasználásban, vagy hogy mi történik, hogy most van egy ilyen ugrásszerű növekedés?
Na, hát ugye ez most egyelőre a tavalyi történet az a felszín és ivóvizekre vonatkozott, és most az osztrák partner szervezetünk, a Global 2000 úgy döntött, hogy megpróbálja megnézni azt, hogy ez a TFA, ez a triflor ecetsav kimutatható-e mezőgazdasági termékekben is, és aztán végül a borokra esett a választásuk, mert a boroknál ugye az évjárat alapján akár évtizedekkel korábbi borokból is ki lehet mutatni azt, hogy van-e bennük TFA. És hát nagy meglepetésre nagyon magas koncentrációt találtak, körülbelül 100-szoros mértékű volt a TFA koncentráció a borokban, ahhoz képest, mint amit tavaly a felszín és ivóvizekben mértünk. És miután ezt, ugye osztrákok 18 mintát vettek, ezután megkérték a 9 másik országbeli partner szervezeteket, hogy nézzünk már meg mi is néhány bormintát, hogy ez most tényleg egy osztrák jelenség, vagy egész Európában megfigyelhető. És hát tulajdonképpen az lett a végeredmény, hogy lényegében minden megvizsgált borban aggasztóan magas mennyiségű triflor ecetsavot tudtunk kimutatni.
Hát ez rémes tényleg, hogy sehova nem tudunk nyúlni, de már levegőt venni se, hogy ne valami...
Az egészben még az az érdekes, hogy 1988 előtt született borokban még egyáltalán nem volt kimutatható ez a vegyi anyag, majd 2010 óta egy drasztikus meredek növekedés figyelhető meg, és hát az egyik német intézetnek néhány hónappal, a Német Környezetvédelmi Ügynökségnek néhány hónappal ezelőtt kiadott egyik tanulmánya azt mondja, hogy hát ezért a TFA szennyezésért 76%-ban a mezőgazdasági vegyszerek felelősek, míg az esőből származó, főként a fluor tartalmú gázokból eredő kibocsátás 17%-ot tesz ki. A maradék az pedig szennyvíz, meg trágya, meg egyéb eredetű. És hát ezért is van az, hogy mi most partnerszervezeteinkkel közösen szorgalmazzuk a különféle PFAS alapú növényvédőszerek, illetve az F-gázok, fluor tartalmú gázok betiltását uniós szinten.
Az jó lenne. De fogyasztóként mit csináljunk? Ugye nem, azt nem lehet, hogy folyamatosan 1985-ös Chateau Lafite Rothschildot igyak, mert az nem bírja a pénztárca.
Tehát meg hát bárhova nyúlok, és bármit iszok majd, hogy nem előbb-utóbb ezek.
Tehát ilyenkor javasolt
tehetünk, igen?
Csökkenteni a borfogyasztást. Hát
fogyasztóként ugye az még érdekes, hogy a például a franciaországi boroknál kimutatható volt, hogy noha még az ökológiai gazdálkodásból, tehát a bio származott, tehát a bioborokban is kimutatható volt ez a TFE, Trifluor Acetsav örökvegyi anyag, de jóval alacsonyabb szinten, illetve az osztrák minták meg azt mutatták, hogy a gombáknak ellenálló szőlőfajtákban jóval alacsonyabb volt ez a szint. Tehát mindenképpen mi azt gondoljuk, hogy hát azt érdemes választani, majd vagy ökológiai gazdálkodásból származik, vagy nagyon régi bor, vagy pedig nagy valószínűséggel, ha ilyen gombáknak ellenálló fajta, amelyekre nagy valószínűséggel kevesebb vegyszert használnak, az biztonságosabb lehet.
Vagy csinálok magamnak. Na jó. Hát nem jó hír ez, mert tényleg lépten nyomon ilyen mérgezésekbe ütközünk, és tényleg már semmit nem tud csinálni az ember. Rettentő, bosszantó ez a hír is. De hát bízunk benne, hogy ez a tanács vagy a lobby erőtök lesz akkora, hogy talán ezeknek a szereknek a használatát betiltják, korlátozzák.
Hát az utóbbi időkben úgy tűnik, hogy az Európai Unió is megpróbálja kivonni ezeket a vegyszereket. És az egyik ilyen PFAS tartalmú vegyületet, ha jól emlékszem, az idén tavasszal már meg is szavazták a tagállamok, hogy betiltsák, és most van egy másik vegyszer a napirenden, ez az úgynevezett flutolanil, ez is egy ilyen TFA-ra bomló növényvédőszer, és hát bízunk benne, hogy Magyarország is, meg a többi tagállam is támogatni fogja ennek a peszticidnek a betiltását.
Reméljük ezt, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről, szép napot kívánunk!
Köszönjük, szép napot! Szervusz!
Friedrich Roberttel, a Magyar Természetvédők Szövetsége programvezetőjével beszélgettünk. Hát igen, vegyi anyagokról egy hallgató kikelt, hogy nem mondtuk azt, hogy vegyész diploma kell ahhoz, hogy hallgassa a Millás reggelit, hát próbáltuk érthetővé.
Pont ezért próbáltuk érthetővé tenni.
Így van ezt a dolgot.
Ez ugye most az NOP kuruvat volt, úgyhogy nem tettem fel azt a kérdést, ami majd talán érdemes tovább gondolni, meg azért furdalja az oldalamat, hogy oké, betiltjuk ezeket, de mi van helyette? És ami esetleg van helyette, és mondjuk kevésbé mérgező, ott mekkora mondjuk az árkülönbség, ez mekkora növekményt jelent. Tehát mondjuk nem is úgy tenném fel a kérdés, hogy van-e választás, de mert nyilván én is arra hajlok természetesen, hogy ami mérgező és ártunk magunknak, akár közép-hosszabb távon, akár a földnek, akkor azt mindenképpen célszerű hanyagolni, de hogy ha ezt tesszük, akkor az mondjuk mekkora költségnövekedéssel jár, és az mondjuk hát, hova vezet, mert az a helyettesítő termékekre azért gondolom szükség van, úgyhogy ez még egy fontos
bizony,
kérdés
bizony,
szerintem.
Abszolút, és nagy probléma.
Hát csak nem ebben a rovatban.
Kedves aggató, írja, miért aggódok, úgyis multinál veszem a silány minőségű élelmiszert, ezt nem tudom, mondan veszi.
A siti kólára gondol, kedves aggató?
Kicsit el, hogy sokat költök. Igen, meg mondtam is, ugye, hogy nem hiszem, hogy a mai embernek van ideje termelőről termelőre járni, a péknek a kis kézműves kenyerét megvenni a péknél, elmenni a tehenészetbe a kis tejecskéjér, meg a farmerhez. Körülbelül az egész nap a beszerzésen.
De hát erre kiépül egy iparág, ez is megoldható, mert ezt már mind elhozzák neked, és össze is szedik neked, és akkor megint ott vagyunk, hogy árkérdés. És akkor dupla annyit fizettél, hogy ezt meddig lehet megcsinálni, meg igen. Kiknek. Hát ezek már azért bonyolult.
Abszolút, igen. Sajnos ugye az egész probléma a kör abban ered, hogy rettenetesen sokan vagyunk, és mindent ilyen nagy üzemére kell előállítani, és máshogy nem megy az élelmezés ennek a, nem tudom, hol tartunk, 8 milliárd valamennyinél embernek. Na jó, azt lezárjuk ezt a blokkot.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyivóknak. Egészségünkre!
Na, ennyi fér bele, köszönjük szépen. Jött egy ilyet, hogy Balázs bele, ne csak azt a 85-ös franciát itt, hanem mindent, amit szeretsz, egyszer úgyis mind meghalunk. Egyébként úgyse tudod kimozogni. Tehát a levegőtől, a víz, a mikroműanyag, a nem tudom én micsoda, és akkor még ott van, hogy stresszelsz, ugye, amit nem tudod fölmérni a hatását, hogy mennyire pusztítod a szervezetet.
Én ezen sokat agyalok, és hajlok ebbe az irányba.
Az,
is,
csinálj, az, ami jól esik, ahogy tudod, azt tehát csináld, az mértékkel, ésszel, és kész mindent kimozogni, folyamatosan úgy vásárolni, hogy az adatlapokat böngészed, hogy az útvonalát, hogy honnan jött, meg ez teljesen lehetetlen. Úgyhogy amit tudunk, megteszünk, amit nem, az meg majd valahogy lesz, mondta a bölcs.
Ezzel a bölcsességgel búcsúzunk el a mai napra, de csak holnapig.
Ráadásul ugyanebben a felállásban jövünk, és szomorítunk, vagy szórakoztatunk titeket, így is van. Úgyhogy addig bírjátok ki valahogy, hallgassátok a Rádió Cafét, érezzétek jól magad. Lesz ma eső, mit mondtál?
Lesz. Hát, hogy éppen az ivatarok kit kapnak el és mennyire, de elég komoly esély van, hogy itt a Közép-Magyarországon is egy zivataros zóna az erre kóricál, erre érdemes készülni. Ha megúszunk, akkor meg legfeljebb örülünk.
Na, hát akkor jönnek a hírek Czoller Andival, holnap pedig ugyan itt, ugyan ebben a felállásban. Szép szevasztok. Napot, sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.